Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapon, amikor az útmutatóból a két ige, amit kaptunk, így hangzik. Péter első levelének 5. fejezetéből a 7. vers, minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. A Zsoltárok könyvéből a 86. fejezetből az 1. és a 3. vers. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Legyen tapasztalat számunkra mind a két ige, az is, hogy megtapasztaljuk azt, hogy bármi is nyomaszt bennünket, bármilyen gondunk is van, amivel megérkeztünk most erre az Isten tiszteletre, vagy amivel kezdjük ezt az új tanévet, munkaévet, legyen ott bennünk az, hogy minden gondunkat valóban az Úrra vethetjük, és neki gondja van ránk. És bátran merjünk hozzá kiáltani. Nem azt jelenti, hogy minden kívánságunkat teljesíti, és hogy minden problémánk el fog múlni egyik pillanatról a másikra, vagy akár egyáltalán meg fognak szűnni a problémáink, de az mindenképpen igaz, hogy ha hozzá kiáltunk, ha ráfigyelünk, akkor megerősödést kapunk a vele való kapcsolatból, és egy olyan erőt és olyan bátorságot, amivel hely tudunk állni a mindennapokban. Új tanévet kezdünk, és ma kérünk áldást erre az új tanévre, és az új tanévhez az illik, hogy új dolgokat is tanuljunk meg. Ugye, akik itt vannak gyerekek, már nagyon izgatottak arra, hogy most elkezdődik, vagy elkezdődött az új tanév, mennyi minden új dolgot fogunk tanulni. Hát én szeretném, hogy ebben a tanévben új imádságot is tanuljunk meg, amikor majd minden hónapban ez a közös istentiszteletünk van, az úrvacsorás istentisztelet, amikor a gyerekeknek nincsen külön gyerekfoglalkozás, hanem ők is itt kapnak feladatot a templomban. Ugye ezeken a vasárnapokon mindig közös imádsággal szoktuk kezdeni az istentiszteletet. Most ebben az évben az az imádság lesz a közös imádságunk, ami ki van vetítve a dián, és lesz majd egy záró imádságunk is, amit a legvégén az elköszönéskor fogunk elmondani. Szeretném mondani, hogy ezt senkinek nem kell bemagolnia, hanem itt lesz előttünk, és minél többször jövünk el az Isten tiszteletre, minél többször imádkozzuk el ezt együtt, annál inkább be fogja lopni magát ez az imádság a szívünkbe és az elménkbe. És még egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok az imádsággal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy beszélő viszonyban legyünk az Úrral. Engedjük azt, hogy ő beszéljen velünk, és mi magunk is mondjuk el neki, hogy mi van a mi szívünkben. És ezt jelenti az imádság. De ez jelenti azt is, hogy saját szavainkkal mondjuk el, hogy mi van bennünk, mik az aktuális dolgok. Egy megtanult imádság nem pótolja azt, hogy mi őszintén kiöntjük a szívünket az Úr előtt. Mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyenek megtanult imádságaink. Mert van olyan helyzet az ember életében, amikor nem tud imádkozni. Valami miatt olyan helyzetbe kerül, akár lelkileg van olyan helyzetben, hogy nem tudja úgy összeszedni magát, hogy egy épkézláb mondatot megfogalmazzon az Úrnak az imádságban, és olyankor milyen jó, hogyha eszébe jut egy olyan imádság, amit megtanult. Vagy lehet az is, hogy olyan fizikai, egészségi állapotban van, hogy nem tud összeszedetten gondolkodni és imádkozni, de lehet, hogy a szívében megszólal az, amit akár gyerekkorában megtanult. Egy zárójeles megjegyzés ehhez, nekem lelkészként a legmegrendítőbb látogatások súlyos állapotban lévő betegeknél az mindig az volt, amikor már nem tudott magáról az illető, már nem lehetett vele kommunikálni, de ha elkezdtem mondani a mi atyánk imádságot, akkor nagyon sokszor vagy elkezdte ő is mondani, vagy látszott rajta, hogy visszatért és figyel arra, ami itt történik. Mert olyan mélyen a szívébe volt írva. Én tudom azt, hogy az ilyen imádságok, amiket megtanulunk, nem ugyanolyan mélyre mennek, mint a mi atyánk imádság, de lehet, hogy egyszer egy adott élethelyzetben pont erre lesz szükségünk. És a másik zárójeles megjegyzés nagyon fontos az, ha megérkezünk az Isten házába, akkor ne úgy essünk be, hogy nem tudom én, csak lehuppanunk a padra, meg beszélgetünk trocspartiban a többiekkel, persze jó, ha találkozunk egymással, de nagyon jó, hogyha megadjuk a tiszteletet az Úrnak azzal, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor megállunk, elcsendesedünk, és utána ülünk le a padba, vagy leülünk és ülve imádkozunk. Ezt is jó, ha tanuljuk. Gyerekeknek még ezt biztosan tanulni kell, de lehet, hogy a felnőttek közt is van olyan, aki ezt esetleg eddig még nem tudta, és jó, ha ezt hallja. No, ennyi bevezető után, akkor most elkezdjük a kezdő imádságunkkal, ami tehát ebben az évben ez az imádságunk lesz. Gyerekekkel tavaly azt a rendet alakítottuk ki, hogy ők felállva imádkoznak. A felnőttek közül, ha valaki szeretne, fölállhat természetesen, felnőtteknek nem tesszük ezt kötelezővé, de gyerekek, akkor most pörgessük vissza a fejünkben az időt, hogy most érkeztünk meg a templomba, még nem ültünk le a padba, de mielőtt leülünk, előtte imádkozunk. Álljatok föl, és akkor így kivetítőt figyelve mondjuk együtt az imádságot. Szent házadban megjelentem, jó Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek buzgón téged, vésd szívemben szent igédet. Amen. Úgy legyen, foglaljunk helyet. És akkor a kezdő énekünk az Eke énekeskönyvből a 358-as számú ének, ami úgy kezdődik, hogy Ó áldott Úr, ezt énekeljük most együtt. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját. Mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiállt. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Mózes első könyvében, a 2. fejezetben, a 4-től a 15. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom, a 2. fejezet 4. versétől. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és 4 ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A 2. folyónak Gihóna neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A 3. folyónak Hiddekel a neve, ez Assúr keleti részén folyik, a 4. folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert. Elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, 3. napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, illetve azt szeretném kérni, hogy a születésnapos köszöntés következik, hogy álljon fel az, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a testi születésnapját. Hadd lássuk, hogy elsősorban kiknek hozták most a köszöntést a nyírteleki testvérek? Igen, van-e köztünk olyan, aki lelki születésnapját ünnepelte az elmúlt hónapban? Igen, akkor bővül a kör, akkor Isten éltessen benneteket, és áldjon meg, és akkor fogadjuk szeretettel a köszöntést.
Köszöntöm a kedves testvéreket. Isten arra indított ma reggel, hogy pár szóban tegyek bizonyságot arról, amit így a ma reggeli igeolvasásban így eszembe juttatott. Ugye születésnapos köszöntés van most, és hát ahogy az előbb feleltem, én is lelki születésnapos vagyok, és eszembe jutott az, hogy egy korábbi születésnapos köszöntésen itt Kisvárdán pont egy olyan szépen kidolgozott igés kártyát kaptam, nem is kártya volt, hanem egy ilyen képnek nevezhetném, mert egy nagyon szép rózsaszín virág is volt rajta. Szóval, hogy pont egy olyan ige volt rajta, ami a mai ige hirdetési alapigében is lesz, úgyhogy egy picit most előre ugrok, hogyha nem baj is, akkor ebből idéznék. Az az ige szakasz lesz egyébként, hogy mit aggódtok a ruházatért, ismerjük bizonyára ezt a Máté 6.24-34-ből, mert hogy ugye később van, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is, tehát hogy Isten mennyire ellát minket. És hát én ezt kiragasztottam a ruhás szekrényemre, ezt a cigés kártyát. Aki ismer engem, az tudja rólam, hogy hát na, szeretek szépen öltözködni, meg szeretem a szép és elegáns ruhákat. És hát előtte a kezdő vers ebből a mai ige szakaszból az az lesz, hogy nem szolgálhattok két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, ami ugye a pénzt jelenti. És azt értettem meg, tehát, hogy ezzel azt mondja Isten, hogyha Istenre bízzuk az anyagi dolgainkat, tehát, hogy nem válunk a pénznek a függőjévé, akkor ugye azt írja, hogy ne aggódjatok az életetekért, ne aggódjatok a ruházatért, mert hogy ő ezt mind meg fogja adni. És hogy én mennyire megtapasztaltam ezt, visszagondolok arra, hogy hát 10 évvel ezelőtt kezdtem ebbe a gyülekezetbe dolgozni, és amikor ebbe a gyülekezetbe elkezdtem dolgozni, akkor Isten nagyon kimunkálta azt a szívembe, hogy ne a pénzügyi dolgokra, az a munkám, hogy a pénzügyi dolgokkal foglalkozzak, de hogy ne a saját pénzügyi helyzetemet tekintsem alapul, hogy most elvállalom ezt a munkát vagy sem, mert ahonnan előtte eljöttem, ott magasabb fizetést kaptam, de nem azért jött, tehát hogy előbb elhagytam azt az előző munkahelyet, és utána az Úr pedig ideire nyitott, hogy a gyülekezetbe dolgozzak, de ezt helyezte a szívemre, hogy ne az anyagi kérdésekkel foglalkozzak ilyen szempontból. És hogy ennek ellenére, hogy az Úrra tudtam bízni az anyagi dolgaimat, megtapasztalom azt, hogy akár a ruházatban mennyire bőségesen megáld engem az Úr, és nagyon sok ruhát szoktam kapni, felruház engem az Úr, így a gyülekezeten keresztül testvérektől sokszor kapok, és én ezért nagyon hálás vagyok, akár itt a kisvárdai testvérektől is szoktam kapni, és én ezért is nagyon hálás vagyok, úgyhogy annyira jól időzítette ezt az Úr, hogy pont innen kaptam egy ilyen igét korábban, és pont itt vagyok, amikor most erről van szó, hogy ha az Úrra bízom az anyagi dolgokat, akkor a ruházattal is ellát, és hogy erről most itt pont beszámolhatok, hogy mennyire megtapasztaltam ezt az életembe. És már csak annyit zárásképp, hogy az jutott eszembe, hogy mennyire kapcsolódik ez a kezdő igéhez is, hogy minden dolgotokat őrá bízzátok, mert neki gondja van rátok. És hogy itt ugye most ezt az anyagi részt emeltem ki, de hát nem csak erre vonatkozik Istennek az ígérete, hanem bármilyen területet az életünkben, hogyha őrá bízunk, akkor neki arra gondja lesz, és sokkal bőségesebben megáldja, mint ahogy mi azt reméljük, vagy gondoljuk. Szerintem ennyi, így lekerekítettem az üzenetet. Ennyit szerettem volna, köszönöm.
Erős Ára, mi Istenünk, én arról szeretnék most bizonyságot tenni, hogy gondoskodott rólam Isten, és nem csak, hogy gondoskodott, hanem ő ismer mindenkinél jobban, és személyre szabottan adja az ő gondviselését. Én most kezdtem az egyetemet, kedden költöztem be a kollégiumba, még soha nem voltam abban a városban, még senkit nem ismertem, semmilyen osztálytársam nem ment oda, tehát teljesen egyedül voltam, és amikor anyáik elmentek, én pedig ott maradtam a koliba, én nagyon egyedül éreztem magam, és imádkoztam, hogy legyenek barátaim, vagy kapcsolataim, hogy ne teljesen egyedül kelljen itt tengődni majd az első évben, amikor a legtöbb nehézség van, és Isten nagyon gyorsan meghallgatta az én imádságomat, és tudta azt, hogy én nem vagyok egy annyira nyitott és felszabadult személyiség, hogy csak úgy oda menjek másokhoz, és ismerkedni kezdjek. Ezért aznap este kopogott az ajtómon az áldása és a meghallgatott imádság, és a felső évesek körbejárták az emeletet, hogy megtudják, hogy kik vannak még itt a koliban, és utána bevontak a beszélgetésbe, és hát egy órás beszélgetésünk lehetett így többekkel, így megismerhettem olyanokat, akik fontos, hogyha a kapcsolatban vagyok velük, és másokkal is ismerkedhettem. Aztán én ennek már nagyon örültem, és én ezzel is teljesen elégedett voltam, de másnap is kopogtatott Isten az ajtómon, a szomszédszobában rossz a mikró, és a vacsora melegítéshez hozzám jöttek, hogy használják az én mikrómat, közben természetesen beszélgettünk, ismerkedtünk, ráadásul még Istennek ez sem volt elég, hanem én voltam egy táborban, Ausztriában, egy héttel ezelőtt, és ott az étteremben találkoztam egy magyar pincérrel, és szerdán, mikor ott sétáltam az egyetem folyosóján, ez a fiú megismert engem, odajött és megkérdezte, hogy én vagyok-e az a lány egy héttel ezelőttről, és mondtam, hogy igen, és ő is odajár, ő is első éves, úgyhogy Isten bőségesen megadja azt, amire szükségünk van, nem csak kielégíti a szükségünket, hanem bőséggel ad, és tudja, hogy milyenek vagyunk, és személyre szabottan adja, és tudta, hogy én nem vagyok képes arra, hogy menjek és kezdeményezzek, ezért odahozta konkrétan az ajtómba. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, a szolgálatokat, nagyon sok minden szíven érintett abból, ami elhangzott az énekekből és a bizonyságtételekből. Hadd húzzam alá azt, hogy milyen fantasztikus, ahogyan Isten megtalálja az útját, módját, hogy gondoskodjon rólunk. Egészen pici korunktól kezdve olyan sok mindenben felismerhetjük az ő jelenlétét. Felismerjük-e? Minden ilyen bizonyságtétel arra akar minket elvezetni, hogy a saját életünket nézzük meg, a saját napjainkat, hogy teltek, hogy volt jelen benne az Isten, hogyan vezetett, vagy éppen hogyan figyelmeztetett valamire, és hogy sokszor úgy elkészíti már számunkra a megoldást, hogy mi még nem is sejtjük. Mondta Kata, hogy nem ismert senkit Miskolcon. Hát kiderült, hogy már ismert valakit a suliból, csak nem tudták egymásról azt, hogy ugyanabban a suliba fognak járni. És hányszor van ilyen, hogy Isten utólag rakja össze a puzzle-t a mi fejünkben, és akkor értjük meg, hogy minek mi volt a jelentősége. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a te gondoskodó szeretetedért, hogy olyan sok mindennel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy te hívtad életre ezt a világot. Köszönjük neked azt az igét, amit az oltár előtti felolvasás során hallottunk a világ teremtésének a történetéből. Köszönjük azt, hogy te elgondoltad és megvalósítottad azt, hogy életet hoztál létre ebben a világban, és hogy embert teremtettél, és az emberre rábíztad ezt a teremtett világot, és értelmes életet, munkát adtál neki. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy nagyon sok mindennel nem csak az első emberpárt ajándékoztad meg ott az életben, hanem most is megajándékozol minket, pedig mi már a megsebzett, bűnbeesett világban élünk. Így adunk hálát neked mindenért, amit megtapasztalhattunk a te jóságodból. De köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy hálát adhatunk azokért a testvéreinkért, akik most ezen a vasárnapon ünnepelnek, testi vagy lelki születésnapjukat ünneplik. Ünneplik azt, hogy te jót terveztél az ő életük felől, hogy elkezdtél valami jót az ő életükben. Hadd imádkozzunk őértük, akár a kicsinyekért, akár a nagyokért, hogy te vidd véghez azt, amit elterveztél az ő számukra. Kérünk, Urunk, hogy tedd áldássá az életüket, és erősítsd meg őket, hogy valóban a veled való kapcsolatuk szoros legyen, itt és odaállt is. Így hallgass meg minket. Amen. Na és akkor most érkeztünk el arra a részre, amikor már kifejezetten a tanévnyitóra szeretnénk koncentrálni. Gondolom a gyerekek várják, hogy mi lesz ennek a mai istentiszteletnek a különlegessége. Egy olyan éneket választottunk, ami gyerekének úgy kezdődik, hogy engem szeret Jézusom. Szeretném kérdezni, hogy a jelenlévők közül ki az, aki ismeri ezt az éneket? Kezeket fel. Aha, vannak, akik ismerik, de sokan vannak, akik nem ismerik. Akkor Bogi, azt szeretném kérni, hogy tanuljuk meg ezt az éneket. Kivetítve a kottát is látjuk, mert az akkor segít nekünk a tanulásban. Ugye úgy van a szövege, hogy engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom, mint övé a kisgyermek, erőt ad a gyöngének. Úgy van ő szeret nagyon, úgy van ő szeret, igényéről tudom. Na, akkor mielőtt énekelünk, előtte gyakoroljuk egy picit együtt a szöveget, jó? Különösen is a gyerekek kedvéért, jó? Együtt gyerekek felnőttek, mondjuk így, csak prózában. Engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom, mint övé a kisgyermek, erőt ad a gyöngének. Úgy van ő szeret nagyon, úgy van ő szeret, igényéből tudom. Na még egyszer. Engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Mint övé a kisgyermek, erőt ad a gyöngének. Úgy van ő szeret nagyon, úgy van ő szeret, igényéből tudom. Na Máté, léptes vissza, hogy ne lássuk a szöveget, és akkor próbáljuk meg most fejből elmondani. Jó? Mit jegyeztünk meg belőle? Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom, mint övé a kisgyermek, erőt áll a gyöngének. Úgy van ő szeret nagyon, úgy van ő szeret, igényéből tudom. Szuper, nagyon ügyesek vagytok. Akkor most mutasd meg, légy szíves, hogy hogy hangzik ez énekelve. Énekeljük el, egyszer elénekeljük az éneket, aki tudja, az énekelje, és akkor utána még egyszer elénekeljük az első verszakot, és megyünk tovább a második és a harmadik verszakra is, jó? Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 24-től a 34. versig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumának 6. fejezetéből olvasom, a 24. verstől. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Foglaljunk helyet, és 7 segítőre lenne szükségem a kedves testvérek közül. Én arra számítottam, hogy de jó lenne, ha 7 gyermek lenne jelen az Isten tiszteleten. Na számoljuk csak meg, hányan vagytok. Álljon föl, aki még nem konfirmált gyermek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fantasztikus, ezt az Úr nagyon elrendezte, hogy gyertek ki, légy szíves, mert segítségre van szükségem az ige hirdetés közben. Ugyanis olyan dologgal készültem ennek az igének a kapcsán, amit szeretnék veletek együtt, meg a gyülekezettel megfejteni, hogy vajon mit jelenthet. No, akkor, ha körülnéztek itt az oltártérben, akkor azt látjátok, hogy az egyik oldalon vannak képek, a másik oldalon pedig vannak cetlik. Az első feladat az az, hogy a képek közül mindenki vegyen föl egyet, és hozza ide magának. Jó? Mindenki. Egyet, bármelyiket. Közösen fogjuk megfejteni, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek arról kell egy egész regényt mondani, ami a képen van, mert szeretnénk majd együtt megnézni, hogy vajon mi lehet azon a képen. No, akkor gyertek ide. Kinek van kedve kezdeni? Megmutatni, hogy melyik képet választotta. Ki a legbátrabb? Zoé, szuper. Na mutasd magasra a képet. Ez az a kép, amit Zoé választott. Mit látunk ezen a képen? Mutasd úgy, hogy a gyerekek is lássák, közben a testvérek hátul a kivetítőn elvileg fogják majd látni. Mit látunk azon a képen? Mutasd csak erre, a többieknek. Picit félkörbe állhattok, jó? Nem kell annyira iskolásan, nem iskolában vagyunk. Csak egy picit gyere elrébb, te is gyere be arra beljebb, és akkor lássuk egymást jól. Na, mit látunk azon a képen? Mit láttok?
Így látunk.
Így van, egy lányt, ahogy tanul, bárki lehetne közületek? Elvileg igen, bár látjuk, hogy mennyi idős az a lány. Idősebb vagy fiatalabb tőletek? Idősebb. Vajon milyen iskolába járhat ez a lány? Vagy gimnáziumba, vagy pedig? Már lehet, hogy egyetemre. És milyennek látjuk azt a lányt? Milyen az egész testtartása, arckifejezése? nem érti. És szokott ilyen lenni az emberrel, hogy ott van valami fölött, benne van, és nem érti, hogy éppen mit kellene csinálni, vagy hogy kellene megoldania a dolgot? Szokott ilyen előfordulni? Veletek szokott? Igen. Veletek, testvérek, szokott ilyen lenni? Ha nem is az iskolapadban ülve, de hogy ott vagyunk fölötte, és nem értjük. Milyen az arca, vagy mi van a szívében ennek a lánynak? Akkor boldog ettől, hogy nem érti a helyzetet? Nem boldog. Mit látunk rajta? Mit csinál? Feszült nagyon. És ha a mai igére gondolunk, amit felolvastam alapigeként, aggódik, aggodalmaskodik. Látszik az arcán, hogy aggodalmaskodik. Na nézzük a másik képet, akkor haladjunk úgy sorba. Mutasd, Panna, te mit választottál? Jó magasra. Na azon mit látunk? El tudod mondani, hogy mit látunk? Vagy mondhatjátok ti is közben? Egy férfit elől. Milyen ez a férfi? Gondolkodik nagyon? Boldogan gondolkodik? Nem, nem, ő is nagyon gondterheltnek látszik. És mit tudunk még erről a férfiról? Mi látszik még a képen? Kik vannak még ott a képen a háttérben? Családja, családja. Tehát ez egy apuka, akinek van családja, felesége, gyerekei, és egyébként ő mit csinál ott éppen, amikor gondolkodik? Mi van még ott előtte? Számítógép van, tehát dolgozik, tehát valahogy a munkájával kapcsolatban van aggodalma, de ott van mögötte a családja, sok minden terhelheti az ő életét. Jó, tehát itt is akkor azt látjuk, hogy ez egy másik helyzet, másik helyzetben lévő ember, de ő is aggodalmaskodik valami miatt. Na nézzük a harmadikat. Zétény, te mit választottál? Azon a képen mit látunk?
Egy felnőtt csoportot.
Hányan vannak ebben a felnőtt csoportban? Négyen vannak ebben a felnőtt csoportban. Vajon mit csinálhatnak ebben a felnőtt csoportban?
Gondolkodnak és próbálnak megoldani.
Valamit meg akarnak oldani. Ha nézzük ezt a képet, vajon hol lehet ez a négy ember? Ők családtagok?
Nem.
Munkahelyen, abszolút, munkahelyen, így van. Tehát ez egy munkahelyi közösség, és milyen helyzetbe került ez a munkahelyi közösség? Valakinek ötlete? Milyen helyzetbe lehet?
Valamilyen problémába ott között.
Így van, látszik az arcukon, hogy valami váratlan probléma adódott. Nem tudom, szokott-e ilyen lenni valakivel munkahelyen, hogy úgy hirtelen váratlanul probléma adódik, és az egész társaságot azonnal megmozgatja, hogy fúha, most akkor mit kezdjünk ezzel a helyzetet. Szóval itt egy egész csapat aggodalmaskodik ebben a helyzetben. És még ráadásul karácsony közeledik, ugye ott van a karácsonyfa, lehet, hogy már mindenki menne haza, be volt ígérve, hogy ma hamarabb lehet hazamenni, mert itt a karácsony, erre beütött a ménkű, valami nem sikerült, és akkor nemhogy hazamegy az ember ünnepelni, hanem lehet, hogy még pont akkor kell túlóráznia is. Akkor nem csoda, hogy aggodalmaskodnak, ugye? Na nézzük, Noncsi, te mit választottál? Na, mit látunk ezen a képen? Vajon? Nézzetek rá ti is erre a képre? Van-e ötletetek? Mutasd erre felé is, Liliéknek. Mit látunk ezen a képen? Hol készülhetett ez a kép? Van-e ötlet?
Egy óvodába.
Lehet, hogy egy óvodába, vagy mondjuk még ott az első tagozat, de inkább óvoda. Én is egyébként óvodára tippeltem. Ki van ott a képen? De érdekes, pont te választottad az óvodás képet. Éppen neked vannak a legfrissebb emlékeid még az óvodáról, igaz? Még emlékszel, hogy milyen volt az óvodában lenni, ugye? De már iskolás vagy. Már azért az nagy dolog. Na, ki van ezen a képen?
Hát, egy óvó.
Egy óvónéni, aki gondterheltnek látszik. Egy óvónéninek kell gondterheltnek látszani. Lenne oka aggodalmaskodni valami miatt? Hát, valami nagyon terhel, na majd ki fogjuk bogarászni, hogy vajon mi miatt aggodalmaskodhat egy óvónéni. Na, Lili, nálad mi van? Na, magasra emeld a képet. Ki van ezen a képen?
Egy bácsi.
Egy bácsi. Mit tudunk erről a bácsiról? Fiatal vagy öreg?
Öreg.
Így van. Milyen helyzetben van ez a bácsi? Milyen az arca? Látszik rajta, hogy... Nagyon gondterhelt, ami lehet, hogy az élethelyzetéből, vagy az életkorából adódóan aggodalomra készteti. Na majd ezt is megnézzük, hogy vajon mi lehet. Jó? Te mondjuk még viszonylag messze állsz ettől az életkortól, de azért a testvérek jobban át tudják érezni, hogy ez a bácsi mit élhet át most. Na nézzük, Zéti, te mit választottál? Na itt mit látunk ezen a képen magasra emelt?
Egy kisfiút.
Egy kisfiút. Mit csinál éppen a kisfiú?
Gondolkodik.
Nagyon gondolkodik, és közben mi van a kezével? Szájába van a keze. Vajon miért van a keze a szájába? Lehet, hogy rágja a körmét, mert annyira aggodalmaskodik valami miatt, hogy ott felejti időnként a körmét a szájába. Nem tudom, ti szoktatok-e így lenni. Velem azért ilyen előfordult, hogy akkor vettem észre, hogy rágom a körmöm, amikor már benne voltam, és nem előtte. Vajon miért történhet valakivel ilyen, hogy ennyire aggodalmaskodik valami miatt? Hogy észre se veszi, hogy ott a keze a szájába. Hol lehet valami, ami terheli őt? Lehet, hogy a családjában? Vagy lehet, hogy a suliban? Ugye? Lehet van. Na, ezt is majd kibogarászunk. Nem csak az idős, milyen érdekes, hogy itt egymás mellé került az idős bácsi, meg a kisfiatal gyermek, és mind a kettőnek milyen aggodalmas az arc kifejezése. Nem az életkortól függ, hogy valaki aggodalmaskodik el, vagy milyen helyzetben van. Na, és milyen képet találtál még? Magasra. Mit látunk ezen a képen?
Egy
nénit. Milyen kapcsolat lehet közöttük? Na, nézzétek csak meg szerintetek.
Családi.
Családi, így van.
Éppen ma született.
Így van, ez egy pici baba, ha nem is ma született, vagy tegnap, de még nagyon-nagyon picike baba. Hát akkor, ha ő ilyen pici baba, akkor ki lehet a néni, aki a kezében tartja? Az anyukája, így van, az anyukája. Na, és az ő arc kifejezi, hát ha valakinek babája születik, annak boldognak kell lennie, nem? Mosolyognak itt az édesanyák, hogy boldognak, igen, de azért sok minden összeráncolta az ember arcát, meg homlokát abban a helyzetben. Na, keressetek itt az oltárképben helyet ennek a képnek, mert innentől kezdve ezt a képet jegyezzétek meg, hogy melyik volt nálatok, jó? Hogy tudjuk, és tegyétek le valahova, hogy elérjétek majd utána. Jó, a másik oldalon vannak kis cetlik. Mindenki egy cetlit vegyen föl gyorsan, és fusson ide vissza hozzám, mert szeretnénk megtalálni, hogy vajon az a helyzet, melyik emberkének a aggodalma lehet. Jó? Na, jössz vissza, mondjad, vannak. Jöhetsz ide közelebb, és akkor mikrofonhoz közelebb vagy. Na, mondjad.
Többet kellett volna készülni erre a vizsgára.
Ki lehet az, aki ezt gondolja most éppen aggodalmas arccal? Úgy van, tedd oda rá arra a képre. Az a lány, aki már talán egyetemista, és ott görnyed az asztal fölött. Te mit húztál?
Az új jogszabály miatt újra kell gondolni az egész projektet.
Azt a új jogszabály! Nem tudom, elő szokott-e ilyen fordulni időnként, hogy jön egy új jogszabály, aztán borul az egész projekt, és gondterhelten a csapat összedugja a fejét. Na, ez melyik képhez? Bizonyám, akik ráadásul lehet, hogy éppen mennének haza karácsonyozni. Jó? Következő?
A gazd gyermekem jövője. Mégis költöznünk kellene.
Aggaszt a gyermekem jövője, mégis talán el kellene költöznünk? Na, vajon ezt ki gondolhatja? Lehet az anyuka, de egyébként lehetne még valaki? Vajon melyik lehet még? Nem az óvónéni, hanem van még egy szülő itt ebben a körben. Van még egy apuka is, aki ugye a laptop fölé görnyed, tehát akár az anyuka a pici babával, akár az apuka ott a laptop mögött aggódik a gyereke jövőjéért, és azt gondolja, hogy lehet, hogy ma lakóhelyet kell változtatni. Na, mi a következő? Felolvassuk. Szeretnék jó eredményt elérni. Mi lesz, ha nem sikerül? Na, ezt vajon ki gondolja? Jó eredményt szeretnék elérni. Mi lesz, ha nem sikerül? Ki lehet az, aki emiatt aggodalmaskodik, hogy nagyon szeretne jól teljesíteni az iskolában, kitűnő bizonyítványt szerezni, de nem biztos, hogy sikerülni fog neki a kitűnő bizonyítvány. És akkor most emiatt teljesen kétségbe van esve. Pedig nem kéne, mert attól még nincs vége a világnak, ha valakinek nem kitűnő bizonyítvány. Bizony, lehet, hogy a kisfiú, aki rágja a körmét éppen, a Azért, mert azt hiszi, hogy neki egy olyan mércét kell megugrani, amit egyébként nem biztos, hogy elvárnak tőle. Következő. Aztán választhatok majd egy második cetlit is. Felolvasod?
Szeretnék jó anyu lenni, de mégint rosszul reagáltam.
Valaki ezen aggodalmaskodik. Annyira szeretnék jó anya lenni, de megint rosszul reagáltam az aktuális helyzetre. Vajon ki lehet az, aki emiatt emészti most magát? Ki lehet az, aki jó anya akar lenni, de most ott van a gyereke a kezébe, és lehet, hogy éppen sír, és ő meg azt mondja, hogy más kellett volna csinálnom. Bizonyám, az az anyuka, lehet, hogy ezért ilyen gondterhelt, és nem boldog, mert rájött, hogy nem így kellett volna kezelni. Oda teheted, kereshetsz egy következő lapot. Na, te mit találtál?
Nem jut eszembe, hogyan jöttem meg ezt?
Nem jut eszembe? Hogyan, múltkor hogyan oldottam meg ezt? Na, ki lehet az, aki fogja a fejét, hogy múltkor már megcsináltam ezt a nyomorult feladatot, és most még egyszer meg kéne, de nem emlékszem rá, hogy annál a matek példánál mi volt a dolog. Bizony, az a nagy lány, aki lehet, hogy éppen közgázra jár, vagy valami pénzügyi szakot végez. Na, te mit találtál? Olvasod?
Nem tudom kiverni a fejemből, amit a szülő mondott.
Nem tudom kiverni a fejemből, amit a szülő mondott. Ki lehet az, aki most emiatt ül az asztalnál, és nagyon rosszul érzi magát, az óvónéni. Mert ő mindent megtett, de volt egy konfliktus a szülővel, és ez jár az agyába, és akkor most hogyan?
Mi lesz velem? Beteg vagyok, megöregettem.
Ki lehet az, aki ezen sóhajtozik, hogy mi lesz velem, mert megöregettem, beteg vagyok? Hát a bácsi, bizony. Azért ez is elég komoly aggodalomra ad okot, ha valaki ilyen helyzetben
most
van.
Most fogom megismerni az új csoportomat.
Új csoportot akar megismerni valaki? Hát az óvónéni. Hát ez egy boldog dolog, nem, ha új csoport érkezik. De azért van óvónéni, aki tudja, hogy azért, ha jönnek az új óvodások, akkor elég sok minden kérdőjel van az embernek a fejében. Na, mit találtál?
Olyan gyorsan kinövi a ruháit. Hol tudnék olcsón vásárolni?
Bizonyám. Ki az, aki aggódik amiatt, hogy a gyereke nagyon gyorsan növi majd ki a ruháit, és neki nincs sok pénze, hogy fog akkor vásárolni neki?
Az apuka.
Lehet az apuka, igen, lehetett volna az anyuka is, de lehet az apuka is, aki lehet, hogy azért gondterhelt, mert az állása van, nincs minden rendben, és mindjárt a megélhetésnek a problémáin aggódik. Na, mit találtál? Nem megy ez a tárgy. Váltsak szakot. Na, ez vajon kié lehet, aki úgy érzi, hogy nagyon nem megy neki, nem az apuka, hanem ezt a nagy lány, aki ül ott az asztalnál, mondjuk egyetemre jár, és rájön arra, hogy nem is biztos, hogy ez, lehet, hogy váltania kell, de nem biztos, hogy föl kell adnia, lehet, hogy csak jobban bele kell vetnie magát a tanulásba.
Nem jó a teljesítményem. Mi lesz, ha elbocsátanak?
Nem jó a teljesítményem. Nem sikerül hozni azt a százalékot a munkában, amit elvárnak tőlem. Lehet, hogy el fognak bocsátani, benne van a pakliba. Ki lehet az, aki emiatt aggódik?
Szerintem a tanuló kislány.
Lehetne a tanuló kislány, de nem. Az is lehetne, de ez most inkább olyanra utal, aki már munkában van. Tehát nem tanulásban, hanem felnőtt és már dolgozik. Az apuka, bizonyám, az apuka, akinek ott van a család a háta mögött, nem mindegy, hogy van-e munkája.
Nem megy a matek, mi lesz, ha megint kinevetnek?
Nem megy a matek, mi lesz, ha megint kinevetnek? Bizony a fiú, aki rágja a körmét. Lehet, hogy azért aggodalmaskodik, mert gúnyolták már az iskolába, és ez neki nagyon rosszul esett, és tudja, hogyha legközelebb olyan helyzetbe kerül, amikor nem fog neki sikerülni, akkor lehet, hogy ugyanazt fogják vele csinálni, és már most szorong miatta.
Talán mégse ezzel kellene indítani a foglalkozást.
Na, ezt vajon ki gondolja ott gondterhelt arccal, hogy hát kitaláltam, hogy hogy csináljuk a foglalkozást, mik legyenek a feladatok, a játékok, de aztán lehet, hogy nem jó ötlet. Bizony az óvónéni, lehet, hogy már ott van a kezdéskor, mikor rájön arra, hogy hoppá, hát valamit másként kellene csinálni. Ez is azért egy nagy-nagy dilemma ilyenkor az óvónéniknek.
Döntenem kell, hogy vállalom-e a műtétet.
Bizonyám.
Az idős bácsi.
Az idős bácsi lehet, hogy azon gondolkodik a kanapén ülve, hogy azt mondta az orvos, hogy meg kéne műteni. De ebben a korban kockázata van a műtétnek, ki tudja, hogy sikerül-e, mennyi ideig élek még ebben a földi életben. Nagyon-nagyon komoly dilemma, amit meg kell a bácsinak gondolnia.
Nem megy már, kérnem kell szociális gondozót.
Így. Nem, de lehetne az is, vagy mondhatnám úgy, hogy házi segítségnyújtást kellene kérnem, mert egyedül már nem tudom ellátni magam, nem tudok egyedül megmosakodni, egyedül nem tudok bevásárolni. Az idős bácsi, így van. Na hát az is egy nagy dilemma, hogyha valaki idős korában eljutod, hogy nem tudja már egyedül ellátni, vajon mikor jön el az a pont, amikor hivatalosan segítséget kell kérni?
Haza kellene menni, de félek, mi vár otthon.
Na, ezt vajon ki gondolhatja? Haza kellene menni, de félek, hogy mi vár otthon.
A lány.
Lehetne a lány is, én nem arra gondoltam. Ki az, akinél lehet, hogy otthon bajok vannak, és azért rágja a körmét, mert fél attól, hogy esetleg hazamegy és belecsöppen valami rossz helyzetbe. Bizonyám, lehet, hogy a kisfiúban az van ott, hogy vajon mi lehet, mi fog történni. Túl sokszor fáj, talán beteg vagyok? Na, ki gondolja ezt? A bácsi, bizonyám, nagyon sok fájdalma van, és fél attól, hogy valami súlyos betegség van.
Új iskolába megyek, milyennek lesznek az osztálytársaim.
Így van. Ki az, aki új iskolába megy, és most attól fél, hogy milyenek lesznek az új osztálytársak? Bizonyám, a kisfiú lehet, hogy azért érzi most ilyen rosszul magát, mert fél attól, hogy nem tud majd beilleszkedni.
Veszekednek a szüleim, mi lesz, ha elválnak?
Bizony. Ha otthon veszekednek a szülők sokat, és a gyerek ettől fél és aggodalmaskodik, hogy mi lesz akkor, ha elválnak. Ez nagyon-nagyon leterheli, ez az aggodalom, az életét. Lehet, hogy azért rágja a körmét. Bizonyám, oda teheted. Na, mit találtál?
Miért sír ennyit, miért nem tudom megnyugtatni?
Na, ki az, aki amiatt van kétségbe esve, hogy nem tudja megnyugtatni a síró valakit?
Az anyuka.
Az anyuka a kisbabáját. Hány anyuka szenved attól, hogy akármit csinál, nem bírja megnyugtatni, mert csak sír és sír a baba.
Menjek vissza dolgozni, adjam be a picit a bölcsibe.
Na, anyuka. Az anyuka dilemmázik, mert olyan az anyagi helyzete, hogy kell a pénz, de hát akkor viszont be kell adni a picit bölcsibe. Na most melyik a jó döntés?
Bár csak csoportmunkaként végezhetném ezt a feladatot.
Na, a nagy lány, így van, a tanuló kislány, vagy nagy lány, igen, ott az asztalnál, aki egyedül csinálja a feladatot, nem boldogul vele, milyen jó lenne, ha csapatban kapták volna meg ugyanezt. Na, van még? Na, akkor az utolsókat halljuk.
Sokkal több időt kellene a családommal töltenem.
Na, ki az, aki most döbben rá arra, hogy túl keveset foglalkozik a családjával, mert minden idejét elviszi a munka. Bizonyám az apuka, anyuka ismeri a gyerekeket, tudja, hogy kinek mi a problémája, apuka meg sok mindent nem is tud a gyerekekről, mert csak dolgozik, és most kezd erre rádöbbenni, hogy húha, valami nem stimmel ezzel, valami lehet, hogy változtatni kellene. Na, ki lehet az, aki azt mondja, hogy aggódom a gyerekeim és az unokáim miatt? Ki lehet az, aki aggódik a gyerekeim meg az unokáim miatt? Az idős bácsi, bizonyám. Hogy vajon mi ez a világ? Nézem, hogy milyen világban élünk. Mi lesz ebből?
Ez hihetetlen. Miért pont velünk történik?
Ez hihetetlen. Miért pont velünk történik ez meg? Ki az, aki ezen a váratlan helyzeten teljesen föl van, most háborodva, meg kétségbe van esve? De nincs egyedül, mert a többiek is ugyanebben a helyzetben vannak. Hát hogy oldjuk meg most együtt ezt a nem várt helyzetet, ezt a problémát? Jó felé nézel. Bizonyám, az a csapat, akik a karácsony előtt ott vannak a munkahelyen, és nem tudják, hogy most mi legyen.
Ez olyan sok munka, hogy megint túlórázni
kell. Ez olyan sok munka, hogy megint túlórázni kell. Föl vannak ezen háborodva a munkában lévők.
Tényleg őt nevezték ki főnöknek?
Na, kik azok, akik most azon vannak ledöbbenve, meg megijedve, hogyha ez az alak lesz a főnökünk, akkor ja Istenem, mi lesz velünk? Hogy fogjuk ezt csinálni? Na, vajon kik lehetnek? Az a munkahelyi közösség szerintem. Bizony. No, köszönöm szépen. Van még? Nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Na, akkor nézzük meg ezeket a képeket. Itt van, amelyik közben el is szalad. Szóval, ha megnézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy mindegyik ember nagyon aggodalmaskodott valami miatt. Mi miatt szoktak aggodalmaskodni az emberek, ha ilyen nagy témákat veszünk? Például szoktak aggodalmaskodni a pénz miatt. Így van, tehát a megélhetés miatt. Az fontos kérdés egyébként a megélhetés? Abszolút fontos kérdés, tehát ez nem azt jelenti, hogy ne aggodalmaskodjatok, akkor menjetek-e hajléktalannak, vagy nem tudom én, ugye? Tehát fontos kérdés a pénz, de nem mindegy, hogy túlzottan aggodalmaskodunk emiatt, vagy rábízzuk az Úrra. Aztán mi miatt lehet még aggodalmaskodni? Az egyik a megélhetés, a másik?
Hát, hogy mondjuk mivel kezdjük foglalkozni.
Például az, hogy a munkájában hogyan álljon helyt. Ugye lehet ez egy óvónéninél, vagy lehet másnál. Több képnél is előjött, hogy aggodalomra ad okot a munkám. Az iskolában, a munkában való helytállásom, hogy mennyire sikerül. Ti szoktatok egyébként aggodalmaskodni amiatt, hogy mi van a suliban, meg hogy álltok helyt a dolgokban? Szoktatok időnként, ugye? Na akkor nekünk szól ez a mostani ige, amiről tanulunk. Aztán milyen téma van még, amiben szoktak aggodalmaskodni az emberek? Például kikkel kapcsolatban? Betegségekkel kapcsolatban, így van. Ti voltatok már betegek? Olyan nagyon-nagyon súlyosan betegek? Vagy csak olyan, amiből azért gyorsabban meg lehet gyógyulni? Inkább a gyorsabban. És volt a családban olyan, aki nagyon-nagyon súlyos beteg volt, és aggódott érte az egész család? Ismerjük azokat a helyzeteket, bizony aggodalomra ad okot. Na és akkor megérkeztünk ahhoz a témához, hogy a család miatt is szoktunk aggodalmaskodni, nem? Meg emberek miatt, akik közel állnak hozzánk, hogy vajon mi lehet? Szóval nagyon sok olyan terület van, ami miatt aggodalmaskodunk. Hadd kérdezzem meg, drága testvérek, titeket is, meg a felnőtteket is, a te szívedet jelen pillanatban mi miatt tölti be az aggodalom? Mi az, ami miatt aggodalmaskodsz? Nem kell hangosan mondani, de lehet.
Egészség,
így van. Jó, akkor mondjuk, milyen témában, ami aggodalommal tölt el benneteket. Ti is mondhattok, ha nektek van. Te mi miatt aggodalmaskodsz jelen pillanatban? Van-e válasz? Magadba biztos? Van olyan közöttünk, akinek egyáltalán nem ismerős egyik helyzet sem, mert egyáltalán nem aggodalmaskodunk? Ugye nincs. Mit teszel azért, hogy az az aggodalmat okozó helyzet megoldódjon?
Imádkozok.
Például imádkozol. Mit teszel azért? Van, amikor tenni is kell valamit, de van, amikor nem azt jelenti, hogy én imádkozom, hogy akkor hátradőlök és várom a sült galambot. Mi volt az az ige, amit felolvastam? Emlékeztek még rá? A prédikációs alapigeként, amikor Jézus arról beszélt, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy nézzétek meg az égi madarakat, meg a mező liliomai. Nézzétek meg a madarakat, hogy Isten gondoskodik miről? Arról, hogy mit egyenek. És a mezőfüvét meg a liliomokat miért nézzétek meg? Mert Isten gondoskodik arról, hogy hogyan öltözködjenek. Menjünk vissza a vetítéshez, és nézzünk rá erre a két képre. Nézzétek meg az égi madarakat. Itt most pont nem látszik annyira, mert nagyon világos van, de mit látunk ezeken a képeken? Hogyan gondoskodik Isten ezekről a madárfákról? Például emberek által, akik magvakat szórnak oda, ti szoktatok így gondoskodni madárfákról? Akkor Isten eszközei vagytok abban, hogy gondoskodjon a madarak eleségéről. De hogy gondoskodik még Isten róluk? Van olyan madár, aminek meg a csőrében van egy kiliszta, így van. Tehát talál olyan valami állatokat kinn, amit meg tud enni, össze tud szedni. Szóval, mi a tanulság ebből? Madarakról hogyan gondoskodik az Isten? Nem ülnek egy helyben a madarak, és oda jön sorba a kiszolgálás nekik, hanem mit kell csinálni a madaraknak? Repülni kell, keresni kell a táplálékot, de az Isten gondoskodása abban nyilvánul meg, hogy találnak táplálékot. Nagyon fontos tanulság ez, repülni viszont oda a táplálékhoz nekik kell. Aztán nézzük a másik példát, amit Jézus mond, az öltözködésről. Figyeljétek meg a mezei liliomokat. Hogyan öltözködnek? Szépek ezek a virágok? Hú, de szépek! Egyik szebb, mint a másik. Sőt, ha kimegyünk a természetbe, milyen gyönyörű, melyik a kedvenc virágotok? Van? Van kedvenc virágotok? Valakinek van? Pipacs például. Az például nagyon jó.
Én ezt le tudom rajzolni.
Le is tudod rajzolni? Hát fantasztikus. Milyen gyönyörűek ezek a virágok? Öltözteti őket az Isten. Gondoskodik a madarakról és a liliomokról, mennyivel inkább gondoskodik rólunk. És akkor menjünk a következő diára, és olvassuk el együtt ezt a mondatot. Gyerekek felnőttek együtt üzenetként. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Na azt kérem, hogy a gyerekek most üljenek vissza a helyükre, Panna és Kata pedig jöjjön ide, ugyanis egy évvel ezelőtt körülbelül, vagy lehet, hogy több is, mint egy éve, erről az igéről volt egy kis jelenete a Szabó lányoknak, és ezt most szeretnénk feleleveníteni. Beszélget a két madár.
Örösbegy és a velét beszélgetnek titkairól az emberi életnek.
Fel sem foghatom, mert hajszolják magukat úgy egyen az emberek. Van bajuk, gondjuk annyi, nincs idejük örülni, hálát adni. Pedig az élet oly szép valami, meg tudod ezt a kérdést oldani?
Sajnos nem lennek nyitjára azoknak, miért küszködnek, gyötrődnek, panaszkodnak. Miért? Csak azt sejthetem, nincs olyan jó sorú, mint neked s nekem. Mi ránk mennyei atyánknak van gondja, ad eledelt napsugarat naponta. Tudja hiányunk, s kész, hogy segítsen, s úgy látom, nekik ilyen atyuk nincsen.
Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?
Szóval, drága testvérek, azzal szeretném lekerekíteni ezt a mai üzenetet, ami most nagyon sok felé elmentünk, és lehet, hogy sokféle gondolatot ébresztett bennünk. 7 képet vettünk elő, 7féle különböző helyzetet. Nem tudom, hogy kinek melyik volt az, ami a leginkább találó volt, de biztos vagyok benne, hogy ismerősek voltak ezek a helyzetek, hiszen nagyon sok minden van, ami aggodalommal töltheti el a mi szívünket. Nem csak a tanévre gondolva, hanem egyébként a megélhetéssel, a kapcsolatainkkal, a mindennapi dolgainkkal, a munkánkkal kapcsolatban. Vajon hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket? Engedjük azt, hogy eluralkodjon rajtunk a kétségbeesés? Engedjük azt, hogy lenyomjon bennünket az aggodalom? Vagy pedig megfelelőképpen kezeljük, és ezzel az aggodalommal, ezzel az aggodalomra okot adó helyzettel oda megyünk a mi mennyei atyánkhoz. Kérjük-e az ő segítségét? Meglátjuk-e azt, hogy mi az, amit nekünk kell megtenni, és mi az, amit meg teljes mértékben a megoldás terén rá kell bízni a mi mennyei atyánkra? Hogy vagyunk ezzel? Nagyon-nagyon szeretném mindannyiunknak a szívére helyezni. Egy új tanév, egy új munkaév kezdődik. Nagyon sok mindennel fogunk találkozni. Jó lenne azt mondani, hogy szuper lesz minden, Isten áldásával indulunk, tehát akkor hajaj, semmi nehézséggel nem fogunk találkozni. Biztos, hogy nem így lesz. Biztos, hogy lesz olyan nagyon sokszor, amikor az arcunkon ugyanezek a kifejezések lesznek, mint ezeknek az embereknek az arcán. Eszünkbe fog-e akkor jutni, hogy megtettem-e mindent, ami rajtam múlt, és oda tettem az Isten elé ezt az ügyet? Kerestem-e őt elsősorban, vagy azt hittem, hogy minden embereken múlik, másokon vagy rajtam? Nagyon szeretném, hogy ez eszünkbe jusson majd a következő hónapokban. Nekem is, magamnak is mondom, és nektek is, drága testvérek, kicsinyek és nagyok. És egy dolgot még a végére, ami engem ez a nagyon-nagyon jól ismert ige kapcsán most ütött nagyon szíven. Az hangzik el három kérdés ebben az igében, hogy mit tegyünk, hogy mit ígyunk, és mit öltsünk magunkra. Ugye ez a mindennapi életnek a szükségleteivel foglalkozik. És ebben erősít meg az ige az abban, hogy tudjuk azt, hogy a mennyei atyánknak gondja van ránk. De erre a három kérdésre Jézusnak, illetve az igének is van válasza, de nem csak testi értelemben, hanem lelki értelemben is. Hiszen mit mond az Úr Jézus arra a kérdésre, hogy mit tegyünk és mit ígyunk? Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan a pohár az új szövetség, az én vételben, amelyet értetek és sokakkal kívánok egy bűnök bocsánatára. Mi tegyünk és mi tegyünk? Krisztus testét és vérét. Lelki értelemben a legfontosabb táplálékot, amire ma is van lehetőség. Ne felejtsük el, hogy nem csak a testi táplálék fontos, hanem a lelki is. És a másik, mit öltsünk magunkra? Három ige jutott eszembe, ami a magyar fordításban így kezdődik, hogy öltsétek magatokra. Megnéztem a görög szöveget, nem pontosan ugyanaz a kifejezés szerepel benne, annyi a különbség, hogy a Máté 6-ban olyan felöltözésről van szó, ami külső felöltözés, ebben a három igében pedig, amit most szeretnék felolvasni, ebben a három igében pedig olyan felöltözésről van szó, ami külső is, és belső értelemben is felöltést, felöltözést jelent. És ezzel a három igével szeretném zárni az ige hirdetést. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Mit öltsük magunkra? Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerinti igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. Mit öltsük magunkra? Az új embert. És a harmadik, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mit öltsünk magunkra? Az Isten fegyverzetét, mert lesznek támadások, szellemi értelemben, és nekünk védettnek kell lenni. Hát testvérek, tegyük ezt meg. Csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy te mindenről gondoskodsz. Köszönjük neked, hogy testi szükségleteinkről is gondoskodsz, de lelki értelemben is te vagy a megoldás. Kérünk, Urunk, add meg nekünk azt, amire igazán szükségünk van. Amen. És akkor énekeljük a Ne aggodalmaskodjál kezdetű éneket. Gyerekeket most kérem, hogy menjenek hátra az asztalhoz, mert készültem egy színezővel ehhez a történethez kapcsolódóan, a felnőttekkel pedig csendesedjünk el. Mennyei atyánk, te nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled. Kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele a 10 parancsolat tükrébe. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre, hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Csendben vigyük az Úr elé azt, ami terheli a lelkünket. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. És az imádság után majd az úrvacsorai liturgiaként a 385-ös számú éneket fogjuk énekelni, annak az első versét. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát kezébe vette a poharat is, hálát adott nekik adta, és ezt mondta, ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Thank you. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de ide élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. A 301-es ének első versénél ugrottam, hogy a hosszú istentisztelet miatt spóroljuk az időben. Most várunk szeretettel a testvéreket ide. A 301-es éneket fogja énekelni a gyülekezet, az első versről kezdve egészen a végéig. Isten békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, minden mindenkész életben.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk, add, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Urunk, köszönjük neked, hogy ezen a mai Isten tiszteleten szóltál hozzánk, és megerősítettél minket a te igéd üzenetében. Köszönjük neked, Urunk, a testvéri közösséget, és az úrvacsorában a veled való közösséget is. Kérünk téged, hogy amikor most ebbe az új tanévbe, új munkaévbe elindulunk, akkor te legyél velünk, személyes életünkben, tanulmányainkban, munkánkban, családunkban, gyülekezetünkben. Kérünk, add, hogy valóban áldás lehessen mindenen. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Hirdettem a testvéreknek, hogy olyan részletesen nem szeretném a jövőbe a bulletinben szereplő dolgokat elmondani, hiszen kimegy a levelező listán, és ott van az ajtón is. Most rövidítettem a hirdetés részt, azért ennyire nem fogjuk máskor rövidíteni. Néhány dolgot szeretnék a jövő heti alkalmakból kiemelni. Kedden 6 órakor női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket. A házasságtörő asszony János 8-ból lesz a témánk. Csütörtökön 18 órakor Biblia órára lehet jönni, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk. Pénteken 17 órakor ifjúsági alkalom lesz a kisházban, Eutikhosz lesz a témán kapcsel 20-ból, és jövő vasárnap pedig 10 órától istentiszteletre és gyerekórára várjuk szeretettel a testvéreket. És akkor a záró imádságot ismerjük meg, a gyerekeket kérem szépen, hogy most már hagyják abba a színezést, álljanak fel, akár mindannyian felállhatunk, és a kivetítőt figyelve a záró imádságot mondjuk el közösen. Ki hozzád jön, az üresen, el nem küldöd, Uram, sosem. Megyek én is gazdagodva, kísérj el a hétköznapokba. Szívemben adj szent lelkedet, hadd lehessek hű gyermeked. Amen. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Áldott tanévet, munkaévet kívánok a testvéreknek, áldott hetet, erős vár a mi Istenünk. készfogásnál egy igéslapot fogadjanak szeretettel a testvérek, és a gyerekek kérték, hogy legyen egy kis sütemény, úgyhogy az is ott van hátul az asztalon, azt is meg lehet majd támadni. Isten áldjon bennünket!